most megkérném Ölős Lászlót, hogy tartsa meg a nyitó előadást.
Tisztelt jelenlévők, tulajdonképpen egy félkész termékkel ismertetném meg Önöket. Ez egy hosszabb munka, egy argumentuma, ami hát most van születőfélben. Tulajdonképpen két konkrét, első pillanatra politikai, második pillanatra több mint politikai esemény juttatta eszembe azt, amiről most beszélni fogok. Az egyik, mind a kettő politika Szlovákiában játszódott le, az egyik politikai esemény az a közelmúltban játszódott le, amikor is az egyik szlovákiai párt kijelentette, hogy támogatja Európa, az Európai Unió föderatív átszervezését, tehát az Európai Federációt. Ugyanakkor, amikor ezt kijelentette, a párt elnöke egyetlen Európai Uniós politikusként részt vett Vlagyimir Putyin pártjának a kongresszusán megtámogatandó őt. A másik esemény, ami korábban történt, az még az előző kormány idején történt, amikor is rövid időn belül három embert örökített meg ugyanaz a parlament kormány és ellenzék politikusainak többségi szavazatával. Az egyik Alekszandr Dubček volt, akinek törvénybe iktatták a nevét. A másik Andrej Hlinka volt, akinek szintén. A harmadik pedig Vlagyimir Klementis volt, akinek táblát emeltek a szlovák külügyminisztériumban. Az akkori sajtó írta, hogy ezek hárman, ha találkoztak volna egymással, szóba sem álltak volna valószínűleg egymással. Egészen más típusú emberek voltak, ugye az egyik egy reformkommunista, legalábbis pályájának csúcsán, a másik a szlovák tekintélyuralmi állam szellemi atya, a harmadik pedig, Klementisről van szó, Csehszlovákia sztálinista külügyminisztere volt, mindezt megírták, persze, különféle kommentátorok. Klementisről mondjuk azt nem írták meg, hogy többek között ő volt a külpolitikai végig vivője annak a elképzelésnek is, hogy a II. Világháború után Magyarországtól újabb területeket kéne Csehszlovákiához csatolni, és hát ennek volt az eredménye annak a néhány falunak az ide csatolása, amik hát Pozsonnyal szemben vannak. Ugye. Ő ezt is szimbolizálja. És ez így egymás mellett történt. Először Ady Endre jutott az eszembe, a híres kompország metafora, miszerint Közép-Európa az valamiféle komp, amelyik hol az egyik parton, hol a másik parton köt ki, ingadozik az egyik és a másik part között. De úgy éreztem, hogy ez a metafora nem pontos ennek a jelenségnek a leírására. Aztán Szűcs Jenő jutott az eszembe, aki tulajdonképpen részletesen kifejti azt, amire Ady céloz, nevezetesen az Immanuel Wallersteini centrum és periféria teória tovább pontosítója, állítva, hogy van itt egy félperiferiális helyzet a centrális pozíciójú nyugat és a periferiális kelet között, egy olyan helyzet, ahol nyugat is van, kelet is van, és az hol a centrum felé, hol a periféria felé imbolyogva mozog. És ezt átgondolva szintén úgy éreztem, hogy ez sem egészen az, mint amit itt láttam. Ez a magatartás ugyanis nem imbolyog. Ez a magatartás, ez van. Egy helyen. Aztán eszembe jutott Bibó, amelyik hát ugye zsákutcás magyar történelemről és eltorzult magyar alkatról beszélt. Ám ez csak akkor eltorzult alkat, ha azok, akik itt tartják, ezt eltorzultnak látják. Ez nyugati szemmel nézve eltorzult, belső szemmel nézve nem biztos. És hát most elmondanám, hogy nagyjából mire jutottam eddig ennek a kérdésnek a kapcsán. No, ez nem megy. Mit kell ezzel csinálni? Hogy... Aha, itt jó. Ha megnézzük a nyugat-európai államszerveződést a modern alkotmányos demokráciák születése kapcsán, akkor láthatjuk, hogy az állam alapjait ezen alkotmány és államkoncepció klasszikusai a népből eredeztetik. Ez a nagy felvilágosodás korbeli váltás, mondván, hogy az állam egyedüli elfogadható forrása a nép, tehát a népakarat. Az állam a népakarat kifejeződése kell, hogy legyen, és ezt végig is viszik az emberi jogok, az alkotmányosság, minden eleme, hatalommegosztás és egyebek terén. A népek megteremtik saját maguk államát, különféle abszolutizmusokból próbálják ezt eltiporni, de a nép győz, győznek a hollandok, a spanyolokkal szemben, az angolok saját magukkal szemben, a franciák, és így tovább. Ez Közép-Európában is megjelenik, csak a nép nem győz, hanem veszít. Többször egymás után. A kelet-európai államalapítás nem igazán erre az elvre épül. A dinasztikus hagyományok, a múltba vetett hit irracionális ereje, és a központi hatalom dinamikája és ereje az, ami összetartja őket. És amikor megjelenik valamiféle modernizációs tendencia, az is ezekből táplálkozik, ebből táplálkozott Nagy Péter, és Nyikolaj Berdyájev óta tudjuk, hogy ebből táplálkozott a szovjetunióbeli kommunizmus is effektív. Mondhatnánk azt, hogy nálunk az egyikből is és a másikból is, de nem egészen így van. A nép itt kikap, központi államszervezés pedig nem elég erős ahhoz, hogy maga megszervezze önmagát. A térség nagy hatalmi befolyás alatt marad, és egyik vezető generáció a másik vezető generáció után nő fel úgy, hogy ezen nagy hatalmi befolyás valamiféle eszköze, ezen nagy hatalmi befolyás segítségével kerül hatalmi pozícióba. Ugyanakkor nem kíván teljesen az adott nagyhatalom részévé válni. Neki el kell választodnia mind a nyugattól, mind a kelettől, mind a hódító hatalomtól, mind a fejlett országoktól, ezt pedig csak akkor tudja megtenni, ha egy olyan álláspontot képvisel, mely szerint a viszonylagos elmaradottság egyes elemei értékesebbek, mint a fejlettség, mert az pusztulásba visz. Ugyanakkor nem azonosak a keleti fejletlenséggel sem, mert az sem jó. Azaz nem komportságról van szó, nem arról van szó, hogy fejlettség vagy fejlettség, nyugat vagy kelet, arról van szó szerintem, hogy nyugat is és kelet is. A lényeg az is szócskában van, abban, hogy nem mi vagyunk ezen felfogás szerint nyugat és kelet között, hanem nyugat és kelet van mi mellettünk. Ural minket, és használjuk úgy, ahogy csak tudjuk, saját népeink uralása során. Ehhez persze mind a kettőtől el kell határolódnunk. A nyugatot a bomlás, romlás, szörnyű jövőképével kell felruháznunk, a jóslat egyszer be fog teljesülni, de hát minden civilizáció megbukik egyszer, számtalan történelmi példát lehet felhozni, hát hogy ne bukna ez is meg, majd valamikor egyszer, lényegtelen, hogy mikor, az a fontos, hogy a jelenben töltsön el bennünket a romlás és a bukás rémképe, ez uralja el képzeleti világunkat, és csak ezen keresztül tudjuk látni, vagy elsősorban ezen keresztül tudjuk látni a fejlett világot, anélkül, hogy eközben meg tudnánk fogalmazni azt, hogy mi mitől válnánk még fejlettebbé. Mitől tudnánk megerőzni a nyugatot. Na itt sántít igazából a Wallersteini indítatás nevezetesen, hogy a centrum vándorol, centrális pozíciójú térségek perifériálisá válhatnak, perifériába süllyedhetnek, és perifériális térségek centrálissá válhatnak, lásd mondjuk a közel-kelet lesüllyedését, Nyugat-Európa, sőt, a mindig is elmaradott Skandinávia felemelkedését. Itt megfogalmazódnak ugyan ilyen elképzelések, de mindig egy olyan lábjegyzettel, hogy azért tartsuk meg a fejletlenség számos elemét is egyszerre. Az is a lényeg. Kelet sem akarunk igazán lenni, még a hódítókat leghűségesebben kiszolgáló vezető réteg tagjai sem igazán akartak az orosz birodalom részévé válni, abba teljes mértékűleg integrálódni, vagy a német birodalom részévé válni. Egy olyan helyzetben voltak, amikor ennek köszönhették, a részben vagy egészben ennek köszönhették hatalmi pozíciójukat, karrierjüket, szolgálták őket, amennyire kellett, ahogy a saját értekükből nézve előnyösnek tartották. Mindegyik ilyen vezető réteg megpróbálta a sajátos kultúra egy részét megőrizni, azzal, hogy persze elhatárolódott az egyiktől is, és a másiktól is. Ma az Unión és a NATO-n belül egyszerre többféle orientáció is megjelenik. Az előbbi példákhoz hozzá lehetett volna rakni más típusú kapcsolatépítési kísérleteket is, Líbiától Venezuelán keresztül Kínáig, tehát a legkülönfélébb sötét rendszerekig, amelyek egy adott helyzetben egyszerűen előnyösek lehetnek egy kis ország számára. Most pedig térjünk vissza az előadásom elejére, nevezetesen arra, hogy a nyugat-európai államfelfogás értelmében az állam a népakaratból ered. Ez a népakarat bizonyos történelmi helyzetekben meg is fogalmazódik és kinyilvánításra kerül. Ezek általában forradalmak. Itt sokkal kevésbé. Az itten uralkodó felfogás szerint a nép az vezethető és manipulálható. Még olyan kérdésben is, mint az állam megalakítása. A döntő szó úgysem a nép kezében van, hanem a térséget éppen uraló hatalom vagy hatalmak kezében, hogy hol vonják meg a határokat, melyik állam mennyire marad szuverén, vagy mennyire nem. A legfőbb sikeresnek mutatkozó stratégia ezért az, hogy a népet vezetni és manipulálni kell, a szellemi állapotot pedig az éppen fúvó nagyhatalmi szélnek kell megfeleltetni. Ez vezet sikerhez. Ehhez a legkülönfélébb stratégiák kapcsolódnak, amik hatással vannak a politikai rendszerre, hatással vannak az értelmiség magatartására, akitől szintén ezt várják el. Nem az az elsőrendű elvárás, hogy hitelesen mutassuk meg a történelmet, teszem azt. Az elsőrendű elvárás az, hogy úgy mutassuk be ahogy a legközelebbi várható manőver szempontjából hasznos. Mindenre egy érv használható csak, a szomszéd nagyobb fenyegetést jelent, mint a bennünket uraló hatalom. Az éppen uraló hatalomhoz való igazodás ezért jobb, nemesebb, hasznosabb, mint a szomszéddal való megegyezés, pedig ha belegondolunk, a térség szuverenitását csak ezt tudná garantálni. Hát ezt tulajdonképpen elmondtam. Mindezzel számot kellene vetnünk, ki kellene világosan mondanunk, hogy az elmúlt időszak 19. század óta nem a nemzeti szabadság korszaka volt. Egymással folytatott harcainkkal saját szuverenitásunkat vesztettük el, és ennek jelentős mértékben elődeink voltak az okai. Ki kellene mondanunk, hogy ez elválasztotta a térséget a térségben elválasztotta a nemzetépítést a demokratizálódástól, és ez ma is hat. Az a veszélyforrás feltüntetés, amelyet egymással szemben fogalmaznak meg ezen politikai elitek, az nem erősíti, hanem gyengíti a térség önállóságát, és ami lényeg, és ami a lényeg, ez a stratégia ma is él. Tovább él az Európai Unión és a NATO-n belül, tovább él azon struktúrákon belül, amelyek nyilvánvalóan Nyugat-Európában is láthatóan és bizonyíthatóan a szuverenitás garanciái, abban az értelemben, ahogy persze ezt a korszak lehetővé teszi. A területi szuverenitás sem mindenképpen. Erre az értékrendre itt ugyanis szükség van, ez már önálló életet él. Köszönöm a figyelmet!